Hosszabbítás, a Klubrádió sportmagazinja.
Kézilabda után labdarúgással folytatjuk műsorunkat. A magyar válogatott jelenleg is pályán van Tallinnban, ha minden igaz, az biztos, hogy Észtországban, egy Nemzetek Ligája mérkőzésen, és ennek kapcsán, a válogatott kapcsán Marosi Gergellyel beszélgetünk, aki állandó vendégünk, az NSO sportújságírója.
Szervusz, szép jó estét mindenkinek. És valóban Tallinnban.
Na, ez jó hír, hogy te legalább ezt ennyivel beljebb vagy, mint én. Egy-egyre áll a meccs, lassan az első félidő végén járunk, és mielőtt itt elkezdtünk beszélgetni, azt mondtad nekem, hogy csapatként mozgunk.
Igen, azt hiszem úgy fogalmazom, hogy úgy mozgunk, mint egy futballcsapat, ami hát mondhatnánk azt, hogy nem nagy szám, meg mondhatnánk még azt is, hogy azért ez lenne az alapelvárás, de hát ha valaki látta mondjuk ebben az évben a magyar válogatott első 4 mérkőzési zsorzsaikán szaladt, akkor a csapat rendkívül csak nyomaiban emlékeztetett egy olyan csapatra, amely egy futballcsapatként mozog például a pályán, vagy letámad, vagy látszik rajta, hogy tudják a játékosok, hogy ki hova mozog, ki hova fut, és ki hogyan mozog el. Ezt azért Rossi kinevezése, és az ő alapossága, meg felkészültsége valamilyen szinten megváltoztatta. Tehát ennyit ha más nem, legalább ennyit lehet látni, hogy sokkal-sokkal tudatosabb az a játék. Én nagyon adhoknak éreztem az év elején, amit a magyar válogatott játszott. Nyilván nem csak én, mert hát kapitányváltás lett belőle, tehát ennek azért kellett valaminek történnie, hogy a döntéshozók is ilyen döntést hoztak. A kérdés az, hogy ez mondjuk, hogy körülbelül elvesztegetett több mint fél év, vagy bő fél év, az nem üte nagyon vissza valamikor.
Beszélgettünk még szerintem akkor, amikor Lékenzt kinevezték, és te is azt mondtad, meg máshol is azt lehetett olvasni, hogy neki nagyon jó volt az ön PR-ja tulajdonképpen, tehát nagyon jól el tudta adni magát.
Ez kiváló, ez még mindig jól el tudja majd adni magát.
Most azt hiszem Tunéziába, vagy hova
most talál magát. Most éppen itt van Tunéziában, azt hiszem az Etoile du Sahelhez.
Az hogy létezik, hogy egy magyar labdarúgó szövetség, aminek nagyon komoly erőforrásai vannak, nagyon komoly múltja van, nagyon nagyra tartja magát is, bedől egy ilyen embernek az ön PR-jának.
Meggyőző szövege van.
Azt én értem, de a Wikipedia oldalán készítettem meg lehet nézni, hogy hány
készítettem vele nagy interjú, Hát, hogy mondjam, tehát a sárkány hátáról le tudja beszélni a pikkelyt. Tehát az a kategória. És egyébként azt én el tudom képzelni, hogy ezt egy csapatnál kamatoztatni is tudja. Ugyanakkor azért, amit hallunk, akár most már a játékosok is úgy kikiszólogatnak, illetve már közben is megtették, hogy például ők nem érezték elég alaposan felkészítettnek magukat. Uh-huh. Hát most különösen azután, hogy Dárdai Páról tudjuk, hogy nagyon alapos, Ben Stork sem volt kevésbé alapos, valószínűleg a stábjával együtt, és akkor ezek után azért látják valószínűleg a differenciát. Én azt el tudom képzelni, hogy Lékenz tud dolgozni egy olyan csapattal, ahol, hogy mondjam, mindenki tudja, hogy mit kell csinálni jelenleg. Uh-huh.
És a magyar válogatott az nem ilyen csapat, nem egy ilyen csapat jelenleg.
Hát vagy legalábbis szerintem a magyar válogatott az nagyon nagy, hogy mondják ezt, drillt, vagy nagyon nagy tervezés, csapatjáték tervezés kell ahhoz, hogy jól funkcionáljon, jól legyen az egyensúlya, és ennek a nyomát nem lehetett látni tényleg. Szóval el tudom képzelni, hogy tud adott körülmények között jól dolgozni, de az biztos, hogy nem ő volt a megfelelő ember a megfelelő helyen. Ez egészen biztosnak tűnik, a játékosok sem vették. Most gondolkozom a biztató jeleken, de nem nagyon szeretnék hosszú listákat nyitni, meg nem is tudnék. Tehát nem, konkrétan nem voltak ilyenek gyakorlatilag a 4 mérkőzés alatt. És hát lehet, hogy a meggyőző személyiségének, meg a pedigréjének azért azt, ha csak a pedigrét, vagy az edzői pályafutást nézzük, akkor Lékenz tulajdonképpen az egyik legmagasabb szintű külföldi szakember, aki megfordult Magyarországon papíron. Uh-huh.
De csak papíron?
Igen, tehát és ha azt nézzük meg, hogy mit játszott a válogatott alatta, akkor meg utána azért nem hiszem, hogy lenne olyan NB2-es magyar csapat, amelyik ki szeretné nevezni Zsor Lékenzt a kispadra.
Igen. Jött Marco Rossi, és jött az első két meccs, ugye rögtön tét meccsekkel kellett kezdenie az építkezést, Finnország ellen egy idegenbeli 1-0, Görögország ellen egy hazai 2-1, két egészen káprázatos góllal ráadásul. Mi volt a véleményed akkor a csapatról, és esetleg változott-e azóta?
Az, hogy sajnáltam azt a fél évet, amit elvesztegettünk. Az, mert tehát az látszott, hogyha ennyire rövid idő alatt tud valami fajta tudatosságot vinni a játékba Rossi, akkor ha lett volna egy fél éve ugyanerre, akkor jóval-jóval előrébb tartanánk valószínűleg. Mert amit én például észreveszek, hogy a csapat például, amit mondtam is, hogy csapatként mozog, csapatként támad le, van benne agresszivitás, tudják ki, hova mozog. Tudnak együtt mozogni, nem hagynak nagy területeket, nem szakadnak szét, azért ezek kulcsfontosságú dolgok, és ugyanakkor tudnak védekezni, tudnak kontrázni. Ugyanakkor például még labdát is tudnak járatni, de például helyzet kihalakításban, tehát abban, amikor tényleg úgymond csúnya szóval csinálni kellene a játékot, abban azért szerintem több munka, ahhoz kellene több munka. Hát nyilván Rossi is, mint a legtöbb edző, hol kezdi el, hátul kezdi el összerakni, mert azt mondja, hogy ha az ellenfelet maximum egy gólon tartjuk, az már úgy nagyjából jó.
Eddig egyébként ez stimmel.
Ez stimmel. Így van, ugye Dárdai is így kezdte, tehát ha belegondolunk Dárdai alatt, alig voltak gólok a mérkőzéseinken. Mi se kaptunk, nem is nagyon lőttünk, de hát ha most nézzük meg, hogy milyen képességű játékosaink vannak. Tehát ezzel azt nem lehet azt várni, hogy fogjuk magunkat, és így ráborítjuk a pályát az ellenfélre, bárki is az.
De várjál, most itt kicsit közbe kérdezek, mert pont most tartott a magyar válogatott, nyilván azzal, hogy Willi Orbán le lett honosítva ezzel plusz egy poszton, ez igaz. De most ott tart a magyar válogatott, hogy azért a csapat magja európai jó bajnokságokban játszik, és játszik. És nem tudom, tehát ez azért a céligán, hogyha így végignézünk ilyen izraelekkel, albániákkal, meg bulgáriákkal, meg romániákkal, azért ebben a, vagy ezen a szinten, ahol most a magyar csapat játszik, ezen a szinten azért az, hogy mondjuk van 5 olyan kezdőjátékosod, aki topbajnokságban folyamatosan kezdő, azért az nem egy kilógó szint.
Igen, de hát azért igen, csak azt ne felejtsük el, hogy van a Nemzetek Ligája, amelyen a csapat nagyjából azonos képességű ellenfelekkel fogja összemérni a tudását, meg jönnek majd az EB-s selejtezők.
Hát az egy másik kérdés lesz
és nyilván. És mondjuk, ha olyan sorslást kap az ember, akkor így néz, és akkor balról jön Spanyolország, jobbról jön Portugália, köszönjük. Tehát azért itt azért elképesztően hát nagyon nagy szintet kellene ugrani. Tulajdonképpen, hogyha azt mondjuk, hogy a Nemzetek Ligájában nem sikerült tovább jutni, ez azért az eddig látottak alapján reális, hogy nem igen. Magyarország lesz ennek a csoportnak a...
Ma legalábbis mindenképp nyerni kéne.
A győztese, ma legalábbis így van. Nyerni kellene Észtország ellen, hogy ebben reménykedjünk, majd mindenképpen meg kell nyerni az utolsó két meccset, és még akkor se biztos a dolog. És ha ez az út nem jön össze az Európa-bajnokságra, pedig innen könnyebb kijutni, hiszen nagyjából azonos tudású ellenfeleket kellene magunk mögé utasítani, akkor jön az EB-s selejtező, ott kezdődik a probléma, hogy első kettőben kellene lenni a csoportban.
Ami, hát tudjuk, hogy nem egy könnyű történet.
Amelyben legalább kettő, de lehet, hogy három nálunk erősebb csapat lesz. És ez azért, ez bravúrokat jelent. Tehát és ha belegondolunk, hogy jutottunk ki a 2016-os EB-re, oda se azzal jutottunk ki, hogy bravúrok tömkelegevel tönkrevertük a csoportunkat. Nem kaptunk gólt, nagyon jól védekeztünk. Dárdai Pál ezt remekül megszervezte. Megvolt az a pici plusz, ami nagyon kellett néhány esetben, mint mondjuk Bukarestben, amikor Zsuzsák rúgott egy hatalmas szabadrúgás gólt, vagy mondjuk amikor Gerard csúsztatott egy gólt a finneknek, vagy amikor Stieber lőtt egy óriási gólt a finneknek, tehát hogy a végén a magyar csapatban mindig kijött valami plusz.
Böde ami azért, duplája a Feröer-szigetek ellen, ha akár, jól emlékszem, ilyen is
böde,
volt.
Így van, böde duplája. Viszont ezek azért nem olyan győzelmek voltak, amikor magyar válogatott így kitolta a nagy rollbát, és így fölmosta vele az ellenfelet. És nagyjából szerintem erre lehet számítani. Tehát annak ellenére, hogy amit mondtál, az nagyon jó, hogy mintha jól választanának újabban a magyar válogatott játékosai abból a szempontból, hogy nem mennek el olyan csapatokba, ahol a kispadról nézik szomorúan, hogy másik 22 ember hogy focizik a pályán, mert ez azért hosszú távon nem jó, és ugyanakkor mondjuk gondoljunk, hogy 2008-ban Erwin Koemannak volt 22 kötőjel 25 légiósa. Jóval magasabb szintű bajnokságokban. Tehát lehet, hogy akkor simán lehetett olyan keret, ahol 8-10 ember volt mondjuk Hollandiában, ahonnan már kvázi kivesztek a magyar játékosok.
Hát igen, ugye erről sokat szoktunk beszélgetni, hogy a TAO rendszernek vannak nagyon pozitív hatásai, és vannak nagyon negatív hatásai, és nagyon úgy tűnik, hogy most a hát futball
a kalandvágyat az itthoni kluboknak a stabilitás az mindenképpen csökkenti. Tehát innentől tényleg nagyon eltökéltnek, elkötelezettnek, kalandvágyónak, nem is tudom minek kell lenni, annak a jár motiváltnak, karrieristának, de jó értelemben vett karrieristának kell lenni annak a magyar játékosnak, aki azt mondja, hogy köszönöm szépen, nem szeretnék itthon maradni egy stabil, gazdasági alapon álló csapatnál, ahol nem kell beilleszkednem, megkapom azt a pénzt, és elmegyek mondjuk egy svájci középcsapatba, vagy belga középcsapatba.
Nagyjából ugyanannyi pénzért egyébként
nagyjából
szerintem,
mert van, azért pontosan, nagyjából,
a magyar válogatott
nagyjából
játékosok pénzért, itthon megkeresik ezt a pénzt.
Be kell illeszkednem, idegen környezet. Nem valószínű, hogy lesznek honfitársaim a segítségemre. Tehát nem valószínű, hogy azoknál csapatoknál kötünk ki, ahol már van úgymond idézőjelben magyar kolónia. Be kell illeszkedni, be kell verekedni magát a csapatba, kvázi a semmiből. És hát azért ez tudjuk, hogy mennyire nem könnyű, hát ezt láttuk nagyon sok magyar játékos példáján, és mégis azt mondom, hogy valószínűleg erre azért szükség lenne, tehát arra azért szükség lenne, hogy menjen még magyar játékos, és minél magasabb szintre. Tehát itt igazából mondjuk Sallai példája lehetne nagyon jó, aki, hát hogy az jó döntés volt, hogy pont Olaszországba szerződött ki, hogy ez hírhett az olaszoknak és a fiatal játékosoknak.
És pont Palermóban.
Pont Palermóban, ahol hát nem azt nem lehet tudni, hogy egy év múlva mi lesz, nem azt nem lehet tudni, hogy A7-en vagy B7-en ki az edző éppen. Tehát az nem tényleg a biztonság és stabilitás vona. És hát Olaszországban sokszor járnak így fiatal külföldi játékosok, hogy szépen ott csücsülnek majd a kispadra, vagy játszanak, vagy nem, vagy ilyen teljesen véletlenszerű rendszerben játszanak, és vissza tudott lépni, és lehet, hogy Ciprusra ment el, igen, de játszott a bajnokok ligájában.
Igen, azért ez nem mindegy.
És ez nem mindegy, mert ha azt mondják, mert ha ő most azt mondja, hogy visszajön Magyarországra, és elfogadja teljesen mindegy, hogy melyik csapatnak az ajánlatát, akkor egy külföldi scout az nem biztos, hogy érdeklődni fog. De akkor igen, hogyha az Apoelben bajnokok ligájában mondjuk 6 meccsen nem tudom, játszik 400 percet, és mondjuk abban van olyan, ami jó teljesítmény, aktív, és azt mondja, hogy akkor igen, ez már egy fokmérő, ezen a szinten a játékos tud focizni, akkor valószínűleg megállja a helyét egy elit bajnokságban is, és hát kisközött vissza a Bundesligában. Tehát ez egy nagyon szép újraépítési sztori. Uh-huh. Ilyen kellene még több? Vagy egyből nyilván nagyon jól dönteni, de hát ezt...
Jó, hát az mondjuk nem feltétlenül. Ez hát az részben szerencse kérdése az is tud lenni.
A szerencse kérdése is tud lenni, mert tényleg most elszerződik egy ember, mondjuk egy edző kifejezetten ragaszkodott hozzá és játszatná, rosszul kezdik a bajnokságot, 5 meccs után kirúgják az edzőt, soha többé nem látjuk a kezdőben.
Igen.
És igen, ha van 10 fiatal játékosod, aki kiszerződik egy elitligában, abban lehet, hogy 3 ott nagy karriert fog csinálni, 2 valahogy marad és megkapaszkodik, 5 pedig kuka ilyen szempontból, vagy máshova kell mennie, de mondjuk magyarból nem lesz 10, mert lesz 2.
Azt hiszem egyébként pont az az időszak, amit említettél, vagy talán még kicsit régebben, amikor ugye Dárdaiék meg Lisztes játszottak a Bundesligában, ott nagyjából ez volt az arány, nem?
Szerintem igen. Ott azért sokan voltak, akik kimentek, de úgy de így gyorsan viszonylag ki is koptak. Egyébként szerintem ez is számít, hogy milyen benyomása van egy ország játékosairól egy másik országban. Ezt mondjuk Magyarországon, például Lengyelországban meg lehetett figyelni, hogy amikor Lovrencsics kiment és jó volt, mert Nikolic kiment és nagyon jó volt,
akkor
hirtelen úgymond időzőjelben divat lett magyar játékos szerződtetni, mert azt mondták, hogy jó, ezek jók, be tudnak illeszkedni, tudnak játszani, és volt olyan, hogy feltűnően sok magyar volt az a lengyel extraligában, vagy annak idején ilyen volt Belgium, vagy akár...
Most az MLS ilyen kicsit, nem?
Igen, most az MLS lett ilyen szempontból gyűjtőbajnokság, ami azért fura, de hát ez szerintem egymást is hozza. Sőt, megfigyelhetjük azt is, hogy akár egy-két kiemelkedő légiós teljesítménye úgymond vonzóvá teszi azt az országot a kluboknak.
És szerinted mondjuk Sallai esetleges szép freiburgi karrierje, vagy Szalai Ádám, aki azért egy BL csapatban a Bundesligában kezdő középcsatár gyakorlatilag az egész szezonban. Az ő teljesítményük az megindíthatja ezeket az útvonalakat? Egyáltalán mennyire akarnak szerinted a magyar fiatalok most külföldre menni? Mert azt mondtad, hogy kalandvágy kell hozzá.
Kalandvágy kell hozzá, de szerintem azért, ha egy magyar fiatalnak bárhol is nevelkedik, egy bármilyen szerződés is adnak neki itthon. Ha az ember mondjuk belengeti azt, hogy egy Bundesliga csapathoz szerződhet,
azért az
akkor az vonzó. Azért. Lehet, hogy egy, nem tudom, belga 13. helyezett nem vonzó, de a Bundesligában még a 15. helyezett is vonzó, mert pontosan tudja, hogy ekkora lehetősége nem lesz még egy az életben valószínűleg.
Reméljük, hogy minél többen ki tudnak igazolni. Ha meg nem tudnak kiigazolni, akkor tudunk honosítani játékosokat.
Akkor tudunk honosítani
játékosokat. Mi a véleményed Orbán Vilmosról?
Orbán Vilmos? Hát az Görögország ellen lehetett látni szerintem, hogy hát ha nem is teljesen más szint, de azért egy legalább fél fokkal más az a szint, amiben ő nevelkedett, hozzászokott gondolkodás gyorsaságban. Még úgy is, hogy a gólban benne volt ő is, amit kaptunk a görögök ellen. Ennek ellenére ennyire, ha belegondolunk, alig edzett együtt a csapattal.
Igen. Mennyi edzésnap volt? 3-4?
3 szerintem. Igen. Most ennyi edzés után ennyire zökkenőmentesen beállni a védelembe, úgyhogy kvázi elirányította azt, az igen jó játékosra utal. És ez nyilván főnyeremény lehet nekünk. Egyébként pont azon gondolkoztam, hogy ő az első játékos, aki úgy került a magyar válogatottba, hogy soha semmilyen formában nem volt a magyar futball része, úgymond. Mert azokat a játékosokat, amiket Magyarország honosított és válogatott lettek, mind elég komoly NB1-es karrierjük igen. volt. Mint Mirjuca, mint mondjuk Leandro,
Vinicius,
Bosnyák.
Ők jöttek ide hozzánk, Nikolic. Itt sokat játszottak, és így került képbe az, hogy ők így válogatottak így lehetnek. Van.
De érdekes, hogy az MLS eddig nem nyúlt ehhez az eszközhöz, hogy aktívan kereste. Pedig azért, és most nyilván lehet számolni a határon túli magyarokkal is, ahol azért valószínűleg az van, hogy egy hasonló játékerejű másik válogatottal kell megküzdeni a játékosért.
Vagy egy erősebbel.
Vagy egy erősebbel, igen, de nem annyira erősebbel, hogy reménytelnek ére. Tehát mondjuk Vili Orbán azért lesz magyar válogatott, mert úgy gondolja, hogy a Hummels-Balteng kettős az nem változik a közeljövőben Hummels-Orbán kettősre.
Igen.
Hozzáteszem, hogy azért, ha nem tudom, lehet, hogy az első 5-7 német középhátvédben benne van, de mindegy, arra nincs reális esély jelen pillanatban, vagy nem volt, vagy úgy érezte, hogy nem volt, hogy neki fix helye legyen mondjuk egy nacionál elefben. A környező országokban azért nem ekkora a különbség, tehát ott egy olyan csábítóval kell úgymond megküzdeni, ami hasonló és egy esetleg kisebb, kicsit magasabb színvonalat nyújt. Sokkal inkább kétesélyes a dolog, mert ha valaki azt mondja, hogy hú, a német válogatottban nem férek be, de otthon a magyar, akkor az nem rossz alternatíva azért. Kérdés, hogy az MLS-nek van-e szándéka arra, hogy mondjuk aktívabban is megnyissa ezeket a csatornákat?
Én úgy tudom, hogy most valamilyen magyarságkutató központ vagy mi fog létesülni, ami kvázi ezzel is fog foglalkozni.
Szerintem ez teljesen logikus lépés lenne, és azért a világfutballban nemzeti szövetségek egész sorra foglalkozik ilyennel, tehát mondjuk a török, aki például a leghíresebb, akik évekig Németországban fönntartottak egy irodát is, amit a török szövetség fizetett, és az ottani scoutjai dolgoztak, és próbálták meggyőzni, de akár Európában, Koszovó például.
Itt van egy lehet, ilyen... hogy nekünk ez egy ilyen kicsit spéttel fog működni, mert ugye Koszovóból 98-99 környékén menekültek el rengetegen, Magyarországról nem menekülnek, de költöznek ki Nyugat-Európába emberek az elmúlt, hát nem tudom, 8-10 évben, mióta megnyíltak a schengeni határok mindenképpen.
Igen, meg azért azt is megnézhetjük, hogy van elég korábbi magyar kivándorló, vagy ugye nagyszülőkig érvényes a dolog. Tehát ha belegondolunk a nagyszülőkbe, simán lehet ott 56-os.
Persze.
Simán lehet még második világháborús külföldre szakadt magyar. Tehát ilyen szempontból teljesen logikus lenne ezt kutatni. Afrikai válogatottak is rendszeresen csinálják ezt. Ugye Marokkó úgy volt most a világbajnokságon, hogy a csapat kétharmada az nem az európai országokban látta meg a napvilágot.
Igen.
Különböző Nigéria is. Egyébként ebből vannak érdekes, vannak azért konfliktusok. Tehát a különböző szövetségek, például a koszovóiakat én úgy tudom, hogy nem nagyon szeretik, se a svájciak, se az albánok, mert hát a svájciak meg az albánok vizei neveznek, és állított nagyon agresszív toborzási taktikát folytatnak, ami nekik meg nem tetszik. A koszovóiak meg nyilván azt mondják, hogy ők meg szeretnék a nulláról fölépíteni a válogatottjukat. Tehát most, ha elkezdünk olyan kérdéseket feltenni, hogy elég topligás játékos termel-e ki a magyar futball? Nem. Jelen pillanatban nem. Kevés játékos jut el oda. Aki eljut oda, annak se könnyű megragadnia. Kifejezett Európa klasszisunk jelen pillanatban nincs. Tehát ez mondjuk egy, lehet, hogy valamilyen űrt azért feltételez. Vannak olyan posztjaink, amiken nincs Magyarországon megfelelően képzett játékos.
Na, beszéljünk a bal hátvédről.
Bal hátvéd, jobb hátvéd. A jobb hátvédben Lovrencsics van, aki szélső. Bal hátvédben jelen pillanatban Barát Boton dújoncként, aki nyilván játszott már ilyet, mert minden védőposzton, de ő sem egy alapvetően bal hátvédbe képzett bal hátvéd. De hát ez például a két szélső hátvéd poszt olyan, amit az elmúlt 10 évben egyetlen kapitány sem tudott normálisan megoldani olyan szinten, hogy mindig átképzett játékosokkal kellett szinte kizárólag dolgozni.
Ráadásul ugye elvileg Rossinak a kedvelt felállása ez a 3-5-2 lenne, ahol nagyon fontos szerepe van a két szélsőnek.
Igen, és ott wingback-ek ellenének, na hát az végképp nincs. Az végképp nincs, és akkor van-e olyan játékosunk, aki például nagyon gyors, nagyon erőszakos középes labdaszerző? Nincs, mert Nagy Ádám nem az a típus, nagyon értékes, amit csinál, de nem ez a típus. És akkor, ha így elgondolkodunk, akkor azt mondjuk, hogy ezek alapján, ha vannak ilyen hiányok, és egyedülre nem sikerül kinevelni, vagy nem látjuk még azt, hogy sikerül ezekre a posztokra kinevelni, akkor el kell gondolkodni azon, hogy tényleg mindent bevetni, hogy versenyképesek legyünk, és ennek az egyik módszere az, hogy szépen leül valaki, és megnézi a magyar származású játékosokat, mert lehet, hogy nem tudom, Konrád Balaton is Skóciában pont arról álmodozik, hogy egyszer magyar válogatott lesz, és pont azon a poszton játszik, ami kellene. Most nyilván csak mondtam egy magyar nevű játékost.
Azt hittem, hogy létezik egy...
Konrád Balaton az létezik, ja, és Skóciában létezik.
Na. Róla mit kell tudni?
Ez tény, tudom, nem merült föl még a magyar válogatottnál a játéka, de ez egy lehetőség, és ugye hát nem mindig egyértelmű most, ha az anya magyar, például látod, honnan tudod meg?
Persze.
Ez egy elég komoly scouting és kutatómunkás.
Murofusi is magyar édesanyja.
Például. Így van.
Gyermeke.
Tehát ez egy komoly scoutingot és kutatómunkát igényel, és szerintem a magyar futball jelenlegi helyzetében erre szükség is van. Mint ahogy szinte... Hát, ha nem is mindegyik európai válogatott, de a legtöbb európai válogatottnak azért figyelni kell máshova is határon túlra. Pont azért, mert hátha van olyan játékos.
Persze.
Aki vagy kötődésből, vagy azért, mert úgy gondolja, hogy ez az út neki reálisabb ahhoz, azért a válogatott szereplés, és főleg nagy nemzetközi tornákon való szereplés, az egy óriási vonzerő. És hát nyilván ezt azért szokták kritizálni, ennek megvannak a veszélyei. Tehát amikor hirtelen, nem tudom, kijut a csapat a világbajnokságra, és hirtelen bekopogtat 9 játékos, igen, hogy annyira szeretnénk válogatottak lenni, hol voltatok az elmúlt 5 évben? Kérdezhetik ezt azok a játékosok, akik mondjuk kihasználták a VB-re. A marokkóiak, amit Tunéziában azt tudom, hogy volt ilyen, de ezt nehéz összefésülni, ugye? Nyilván ekkora beáramlást Magyarországnak nem kellene kezelnie, de ha sikerülne mondjuk Willy Orbán szintjén, vagy ahhoz közel egy 3-4 játékos találni, az adhat egy pluszt azért a válogatottnál.
És ez most, és most már nincsen olyan nagyon sok időnk beszélgetni, de ez most a 20-as EB, ez abszolút az a torna, amire mindent fölteszünk, mert
hát
hogy ugye elvileg rendezünk meccseket.
Azt mondtuk, hogy 2020-as VB, tehát EB, így van, hogy 2020-as EB, hogy kellemetlen lenne Budapesten úgy meccseket rendezni, hogy a magyar válogatott nincs ott, viszont ugye nincs is automatikus rendezői pozíció, és első kettőben kellene végezni majd az EB-selejtezőkön, hogyha nem sikerül a Nemzetek Ligájából kvalifikálni, az se lesz könnyű. És hát az egy nagy nyomás, hogy itt azért megmondták, tehát itt az MLS teljesen konkrétan megmondta, hogy 2020-ban kint kell lenni az EB-n. Ha nincs meg, akkor egyrészt lehet, hogy hiába dolgozik bármilyen jól Marco Rossi, ott giotin az levágódik, aztán köszönjük szépen, keresünk egy másik kapitányt, mert nem lehet megúszni, vagy nehezen, de akkor lehet, hogy magasabb szinten is. Tehát akkor lehet, hogy szövetségi szinten is problémák lesznek, hogyha nem sikerül kijutni az Európa-bajnokságra, ez presztízsveszteség is. Azért. Persze. Tehát ez kifejezetten kellemetlen lenne ilyen szempontból, hogy azt mondjuk, hogy ekkora befektetéssel nem sikerül kijutni. És igen, tehát Marseille-t nem hiszem, hogy meg lehet határol. Meg eleve most mivel motiválja az ember a csapatát? Tehát annál jobban motiváló, hogy azért egy óriási eseményen, hazai közönség előtt, nyilván az is elképesztő lehetett átélni játékosként, hogy milyen volt a 2016-os franciaországi EB-s szereplés, hiszen láttuk akár itthon, akár ha kint voltunk meccsen, akkor kint Franciaországban, hogy akár szurkolóként milyen volt.
Persze.
Egy ilyet. Na most az, hogy ugyanez ráadásul még itthon is.
Egy csillivilli közel 70 ezres új stadionban.
Új stadionban. Ennél szerintem jobb motiváló erőt nagyon nehezen tudná felmutatni. Viszont ez egyáltalán nem lesz könnyű, ez az út odáig. Tehát ha odáig azért itt nagyon sokat kellene fejlődni.
Vagy bízni esetleg egy olyan szerencsés együttállásban, mint ami a legutóbbi EB előtt összejött, hogy egy elég gyenge sorsolást kaptunk a csoportban, és ráadásul még a legjobb csapat alul is múlta önmagát.
Igen, tehát azért azt tegyük hozzá, hogy a 2016-os EB kijutása az azért benne volt egy nagyon ritka együttállás is. Utána meg kellett hozzá egy nagy bravúr is mondjuk Norvégia ellen.
Igen.
De ha nincs együttállás, és csak bravúr kell, az azért nagyon nehéz lesz a magyar válogatottnak, és ahhoz egy nagyon nagy minőségugrást kellene még megtenni.
Meglátjuk, hogy így lesz, és persze bízunk abban, hogy ez a Nemzetek Ligája is jól sikerül a végén. Marosi Gergely sportújságíróval beszélgettünk a magyar labdarúgó válogatottal kapcsolatban. Köszönöm, hogy bejöttél.
Köszönöm én is.
Ez volt már a Hosszabbítás, találkozunk a jövő héten is. A viszonthallásra.
Önök a Hosszabbítást, a Klubrádió sportmagazinját hallották. Az elhangzottakról bővebben is olvashatnak a hosszabbítás.hu weboldalon.